16. fejezet. Killon azonban elég sokáig nem mutatkozott, úgyhogy Vinícius végül már nem tudta, mire véje a dolgot. Hiába magyarázgatta magának, hogy ha a kutatásoktól biztos és kedvező eredményt várnak, akkor azok lassan is haladnak. Vére és lobbanékony természete egyaránt lázadozott az értelem hangja ellen. Vélbe tett kézzel tétlenül ülni, nem tenni semmit, csak várni, ez annyira ellenkezett egész lényével, hogy semmiképpen sem bírt vele megalkudni. Mert hogy sötét rabszolga köntösben végigjárta a város összes sikátorait, és ráadásul még hiába is, abban tisztára önállítást, saját tétlenségének becsapását látta, és ez nem bírta kielégíteni. Szabadosai, csupa talpra esett ember, akiket elküldött, hogy ők is kutassanak, nem bizonyultak olyan ügyeseknek, mint Killon. Közben pedig Lügia iránti szerelme mellett kifejlődött benne a mindenáron nyerni akarás, makacsága is. Vinícius mindig ilyen volt. Kora ifjúságától kezdve mindig mindent véghez vitt, amit akart, az olyan ember szenvedélyével, aki nem ismeri azt, hogy valami ne sikerüljön, és hogy valamiről le kelljen mondania. A katonai fegyelem egy időre korlátok közé szorította ugyan önkényét, de egyúttal beléoltotta azt a meggyőződést, hogy minden parancsot, amit alantasainak kiadott, teljesíteni kell, az a körülmény pedig, hogy huzamosabb ideig tartózkodott keleten, a hajlékony és rabszolgai engedelmességhez szokott emberek között, csak megerősítette abban a hitében, hogy az ő akarom szavának nincsenek korlátjai. Most tehát önimádata is súlyos sérelmet szenvedett. Emellett ezekben az ellentétekben, ebben az ellenállásban és magában Lügia szökésében is volt valami, amit semmiképpen nem értett, valami rejtély, amelynek megoldásán halálra gyötörte magát. Érezte, hogy Akté igazat mondott, s hogy ő Lügia számára nem volt közömbös. De ha így van, akkor miért választotta a bujdosást és a nyomort? Az ő szerelme, becéző gyöngétsége és az ő annyi gyönyört ígérő háza helyett. E kérdésre nem talált választ. Ehelyett csak valami homályos érzésre jutott el, hogy közte és Lügia között, s az ő fogalmai között, azután pedig az ő meg Petronius világa, valamint Lügia és Pomponia világa között van valami különbség, valami mélységes félreértés, olyan mélységes, mint egy szakadék, amelyet semmi ki nem tölthet, ki nem egyenlíthet. Ilyenkor úgy érezte, hogy Lügiát el kell veszítenie, és erre a gondolatra elvesztette lelke egyensúlyának a ma maradványát is, amelyet Petronius meg akart benne őrizni. Voltak pillanatok, amikor maga sem tudta, szereti-e Lügiát vagy gyűlöli, csak azt érezte, hogy meg kell őt találnia, mert inkább elviselni, hogy őt magát nyelje el a föld, sem hogy a leány többé ne lássa, és a magáival ne tegye. Képzelete néha olyan tisztán eléje varázsolta őt, mintha valóban előtte állt volna. Eszébe jutott minden szó, amit a leánynak mondott, és amit tőle hallott. Közben a keblén, a karjai között érezte, és ilyenkor fellángolt benne a megkívánás. Szerette és kívánta. És ha arra gondolt, hogy Lügia szerette őt, és hogy önszántából is teljesített volna mindent, amit ő kívánt tőle, mérhetetlen fájdalom vett rajta erőt, és a gyöngétség hatalmas hulláma árasztotta el szívét. De voltak pillanatai, amikor elsápadt a vakdűtől, és kéjelgett abban a gondolatban, hogy megalázza őt, meg hogy milyen kínokat eszel ki számára, ha megtalálja. Nem elég, hogy bírni akarta, hanem összetaposott rabszolgaként akarta bírni, de ugyanakkor érezte, hogy ha választania kellene a között, hogy rabszolgája legyen Lügiának, vagy pedig soha életében ne lássa őt többé, inkább a rabszolgája akart volna lenni. Voltak napjai, amikor arra gondolt, hogy milyen nyomokat hagy majd a korbács Lügia testén, és ugyanakkor már csókolgatta volna is azokat a nyomokat. Néha azt is érezte, hogy boldog lenne, ha megölhetné őt. Ebben a tépelődésben, fáradtságban, bizonytalanságban és gyötrődésben megromlott az egészsége, és még szépsége is megfonnyadt. Értetlen és kegyetlen rabtartóvá lett. A rabszolgák, sőt a szabadosok is reszketve közeledtek hozzá, és mikor minden ok nélkül zúdultak rájuk az épp olyan kegyetlen, mint igazságtalan büntetések, titokban kezdték meggyűlölni. Ő pedig megérezte ezt is, meg magára hagyatottságát is, és annál kegyetlenebbül állt bosszút. Csak is Kilonnal szemben fékezte magát, hogy valahogyan abban ne hagyja a keresést, az pedig, ezt látván, kezdett föléje kerülni, és egyre követelőzőbb lett. Eleinte minden ott léte alkalmával biztosította Vinicius, hogy a dolog könnyen és gyorsan fog menni, de most már ő maga talált ki mind újabb és újabb nehézségeket, és noha tovább is kezeskedett a kétségtelen eredményért, nem titkolta, hogy a kutatás még sokáig elhúzódik. Végül napokig tartó hosszas várakozás után megjelent, de ábrázata olyan komor volt, hogy az ifjú elsápadt láttára, és hozzáugorva alig bírta kinyögni a kérdést: nincs a keresztények között? Dehogy nem, uram, felelte Kilon. De ott találtam Glaukuszt, az orvost is. Miről beszélsz, ki az? Elfelejtetted már, uram, amaz aggastyánt, akivel együtt vándoroltam Neápoliszból Rómába, és akinek védelmében vesztettem el ezt a két ujjamat, ami miatt nem bírom a tollat kezembe fogni? A haramiák, akik elrabolták feleségét és gyermekeit, kist döftek belé. Haldokolva hagytam egy minturné melletti fogadóban, és sokáig sirattam. Sajnos. Meggyőződtem róla, hogy ma is él, és a római keresztény közösséghez tartozik. Vinicius nem értette, miről van szó, csak azt látta, hogy ama Glaucus bizonyos akadályt jelent Lügia megtalálásában, elfojtotta tehát forrongó haragját, és Kilonra támadt. Ha védelmezted, hálásnak kell lennie, és segítenie kell a munkádban. Ah, tiszteletre méltó tribunus, még az istenek sem mindig hálásak, hát még az emberek. Úgy van, hálával tartoznék nekem. Szerencsétlenségemre az öregnek részint kora, részint sok fájdalma miatt meggyengült az elméje, és ezért nem csak, hogy nem hálás, hanem, amit éppen hit testvéreitől megtudtam, azzal vádol, hogy összebeszéltem a haramiákkal, és én vagyok oka szerencsétlenségének. Íme, ez a jutalom két ujjam elvesztéséért. Bizonyos vagyok felőle, vén Lator, hogy úgy van, ahogy ő mondja, jegyezte meg Vinicius. Akkor többet tudsz, uram, mint ő maga, felelte Kilon méltóság teljesen, mert ő csak feltételezi, hogy így volt, ami azonban nem akadályozza abban, hogy a keresztényekkel rettenetes bosszút állasson rajtam. Ő kétségtelenül megtenné, azok meg kétségtelenül segítenének neki. Szerencsére nem tudja a nevemet, az ima helyen pedig, ahol találkoztunk, nem látott meg. Én azonban nyomban megismertem, és az első pillanatban nyakába akartam borulni. Csak óvatosságom tartott vissza, meg az a szokásom, hogy minden lépésemet jól megfontolom, mielőtt megtenném. Mikor tehát az imaházból kijöttünk, szorgosan kérdezősködtem felőle, és ismerősei megmondták, hogy ő az, akit utitársa elárult, amikor Neápolis felől jöttek. Hiszen másként nem tudtam volna, hogy ezt állította. Mi közön nekem ehhez? Azt mondd el, mit láttál az imaházban? Neked semmi, uram, de nekem éppen annyi közön van hozzá, amennyi a tulajdon bőrömhöz. Mivel pedig szeretném, ha tudományom túlélne, inkább lemondok a nekem még ilyet jutalomról, hogy sem életemet kockáztassam a nyomorúságos mammonért, amennélkül, mint vérbeli filozófus meg tudok élni, és az isteni igazságot is tudom keresni. De Vinicius baljós arccal közelített hozzá, és folytott hangon kérdezte. És ki mondta, hogy Glaucus kezétől hamarabb elér a halál, mint az enyémtől? Honnan tudod, kutya, hogy nem kaparnak el nyomban itt a kertemben? Kilon gyáva volt, és Viniciusra pillantván azonnal megértette, hogy még egy vigyázatlan szó és kétségkívül vége. Keresni fogom, uram, és meg is találom, jelentette ki gyorsan. Csend lett, melyben csak Vinicius gyors lihegése, meg a kertben dolgozó rabszolgák távoli éneke hallatszott. A görög csak kis idő múlva kezdett ismét beszélni, miután meggyőződött róla, hogy az ifjú Patricius már kissé lecsillapodott. A halál suhant el mellettem, de én olyan nyugalommal néztem rá, akár Szokratész. Nem, uram. Nem mondtam én, hogy lemondok a szűz kereséséről, csak azt akartam megmondani, hogy a keresés most már veszedelmekkel jár számomra. Annak idején kételkedtél benne, hogy van a világon egy bizonyos Eurikius, és noha tulajdon szemeddel meggyőződtél róla, hogy atyám fia igazat mondott, íme most azzal gyanúsítasz, hogy Glaucust én találtam ki. Sajnos nem úgy van. Ha Glaucust én találtam volna ki, ha teljes biztonsággal járhatnék kellettnék a keresztények között, mint ahogyan régebben tettem, szívesen lemondanék arról a vén rabszolganőről, akit 3 nappal ezelőtt vettem, hogy hajlott koromban és rokkantságomban oltalmazom legyen. De Glaucus él, uram, és ha engem megpillantana, te többé nem látnál, és akkor kikeresném meg számodra a szüzet. Ismét elhallgatott, letörölgette könnyeit, majd így folytatta. De hogyan keressem, amíg Glaucus él, holott minden pillanatban találkozhatom vele, ha pedig találkozom, elpusztulok, és velem együtt kútba esik eddigi kutatásai minden eredménye. Hova akarsz kiukadni? Mi itt a segítség, s mit kívánsz tenni? Kérdezte Vinícius. Arisztotelész arra tanít, uram, hogy a kisebb dolgokat fel kell áldozni a nagyobbakért. Priamus király pedig gyakran mondogatta, hogy az öregség nagyon súlyos teher. Nos, a vénység meg a sok szerencsétlenség terhe már régóta nyomja Glaucust, oly súlyosan, hogy a halál valóságos jó tétemény volna számára. Mert Seneca szerint mi a halál, ha nem megváltás? Hülyéskedj Petroniusszal, de ne velem, s mondd, mit akarsz? Ha az erény hülyéskedés, akkor engedjék meg nekem az Istenek, hogy örökké hülye maradjak. El akarom tenni láb alól Glaucust, mert amíg ő él, uram, addig életem is meg a keresés is folytonos veszedelemben van. Fogadj hát fel embereket, akik agyonverik, majd megfizetem őket. Megnyúznak, uram, és később kihasználják titkodat. Annyi a lator Rómában, uram, ahány szem homok az arénában, és mégis el nem hiszed, milyen rátartiak, ha a tisztességes ember kénytelen bérbe venni latorságukat. Nem, tiszteletem méltó tribunus. Hát, ha a vigilek tetten érnék a gyilkosokat. Azok kétségkívül megmondanák, kibérelte fel őket, és az neked kellemetlen volna. Engem azonban el nem árulnak, mert nevemet nem kötöm az orrukra. Rosszul teszed, hogy nem bízol bennem, mert, becsületességemet nem is tekintve, gondold csak el, itt két dologról van szó, az én tulajdonbőrömről, meg a jutalomról, amit beígértél. Mennyire van szükséged? 1000 szesterciuszra, mert figyelembe kell venned, uram, hogy tisztességes latrokat kell megkeresnem, akik, ha az előleget felvették, nem tűnnek el vele nyomtalanul. Jó munkáért jó fizetség jár. Magamnak is el kellene valami Glaucusért hullatandó könnyeim felszárítására. Az Istenek legyenek tanúim, hogy mennyire szerettem. Ha ma megkapom az 1000 szeszterciuszt, Glaucus lelke 2 nap múlva a Hádészben lesz, és ha a lelkek megőrzik az emlékező tehetséget és a gondolkozás adományát, csak ott tudja majd meg, mennyire szerettem. Még ma találok embereket, és előre megmondom nekik, hogy holnap estétől kezdve Glaucus minden nap életéért 100 szeszterciuszt vonok le díjukból. Van egy ötletem is, azt hiszem, csalhatatlan. Vinícius még egyszer megígérte neki a pénzt, de megtiltotta, hogy Glaucusról beszéljen. Ellenben kikérdezte, hogy időközben merre járt, mit látott és mire jött rám. Kilon azonban nem sok újsággal szolgálhatott. Még 2 imaházban volt, és jól szemügyre vett mindenkit, különösen a nőket, de egyet sem találta, aki Lügiához hasonlított volna. A keresztények azonban már maguk közül valónak tekintik, és mióta pénzt adott Eurikius fiának kiváltására, Krestos nyomdokain járó emberként tisztelik. Azt is megtudta tőlük, hogy egyik nagy törvényhozójuk, egy bizonyos Tarsuszi Pál, Rómában van fogságban, mert a zsidók bepanaszolták. El is határozta, hogy megismerkedik vele. De legjobban megörvendeztette egy másik hír, tudni illik az, hogy az egész szekta legfőbb papja, aki Krisztus tanítványa volt, és akire Krisztus rábízta a világ összes keresztényeinek kormányzását, néhány nap múlva szintén Rómába érkezik. Természetesen minden keresztény akarja majd látni és tanítását hallani. Nagy összejövetelek is lesznek, amelyeken ő, Kilon is részt vesz, sőt, mi több, mivel a tömegben könnyű elrejtőzni, magával viszi Viníciust is. Akkor aztán biztosan megtalálják Lügiát. Ha egyszer Glaucust eltették láb alól, ez már nem is lesz valami veszedelmes dolog. Bosszút állni ugyan a keresztények is tudnak, de általában békés emberek. Itt Kilon bizonyos csodálkozással mesélte, ő sosem vette észre, hogy a keresztények parázna dorbézolásokat csaptak volna, kutakat és szökőkutakat mérgeztek volna meg, vagy hogy az emberi nem ellenségei volnának és gyermekhússal táplálkoznának. Nem, ezt ő nem látta. Kétség kívül akadnak közöttük, akik jó pénzért elteszik Glaucus lábalól, de tanaik, amennyire ő ismeri, semmiféle gonosz tettre nem buzdítanak, sőt a sérelmek megbocsátását követelik. Viníciusnak erre eszébe jutott, mit mondott neki Pomponia Grécina Akténál, és Kilon szavait általában nagy örömmel hallgatta. Noha Lügia iránt érzelmei a gyűlölet színezetét öltötték, mégis megkönnyebbülést érzett, halván, hogy a tanok, amelyeket a leány is, meg Pomponia is vallanak, se nem gonoszak, se nem erkölcstelenek. Mindazonáltal valami homályos érzés támad benne, hogy éppen ez az ismeretlen és titokzatos Krisztus tisztelet emelt válaszfalat közé és Lügia közé, kezdett tehát félni ezektől a tanoktól, de ugyanakkor gyűlölte is őket.